Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt, hátrafelől nyilazó történelmi műsor. Csundellik Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt van velünk vendégünk Tóta V. Árpád, publicista, hvg.hu.
Sziasztok!
Laska Pál, forgatókönyvíró, aki majd...
Sziasztok!
Aki majd nyilván elmondja nekünk, hogy miért nem készült Kádárról egy olyan film, mint Oliver Stone Nixonja. Ugyanis a ma esti témánk Nagy Imre és Kádár János lesz, és az ő örökségük. Márha mondjuk Nagy Imrének van-e öröksége. Kádárnak biztosan van. Ez egy ilyen közös nevező lesz. Nyilván a 60. évforduló kapcsán, hát ugye ki hogyan emlékezik, hát itt volt nekünk a szuperhimnusz, a Magyarország harcavunk Desmond Child-dal, ahol úgy vezényli ezt a kosárhimnuszt, mint a Ferbert von Karajan lenne a Nibelung gyűrű előadásán. Mindenkinek ajánlom. És annyira szép egyébként ott az András úton a terrorháza előtt, ahol ott van az a kivetítő. Ugye megy ez a hivatalosan 50 millió forintba kerülő klip, amiért még soha senki se ismert el, hogy valaha is fölvett volna érte egy forintot, és általában ilyen nyomorult sorsó, hát alkes csövik kezükben egy dobozos sörrel nézik azt, hogy Ákos éppen arról beszél, hogy milyen szuper hely ma Magyarország. Tehát emblematikus. De 10 év Árpád írt egy cikket a Tehetetlen Halott címmel, Nagy Imréről és az 56-os fordalomról, amelyet ugye Mészáros Mártának a Temetetlen Halott című filmjére volt utalás. Ez akkor ilyen nagy-nagy visszhangot keltett, tehát még Rajnerem János is írt egy válaszcikket, meg aztán elég
igen,
sokat...
Igen, meg kaptam körülbelül 1500 olvasói levelet, mert még nem létezett a komment.
Viszont olvastam azt a cikket, amelyben összegezted ezeket az olvasói leveleket, és akkor meglepően jó véleménnyel voltál, hogy nyilván voltak, akik lezsidóztak, meg elküldtek téged a nem tudom melyik menj haza, nem tudom milyen szabadkönyves páholyba, vagy hova máshova, de hogy nagyon sokan meg pozitívan fogadták ezt az értelmezést, amit ott kínáltál.
Hát nem emlékszem már az arányokra. Nyilván volt egy csomó ember persze, aki felháborodott azon, hogy 56-ról lehet nem kizárólag szuperlatívuszokban beszélni, vagy meg lehet kísérelni egy ilyenfajta diskurzusnak az elindítását, mert egyébként nekem összesen ennyi a feladatom. Én nem vagyok történész, én publicista vagyok. A publicistának az a dolga, hogy a széles dolgozói tömegekhez eljuttasson olyan témákat, amikhez egyébként ő maga is felszínesen ért. Általában ez a helyzet a publicisztikával. De nyilván az ilyesmi az lepattogott rólam már akkor is úgy, mint a T-54-esről a puskagolyó. És igen, nagyon pozitív volt ennek a visszhangja. Pont most jött ki, ma nálunk a hvg.hu egy elemzés, vagy hát inkább gyűjtés arról, hogy mit gondolnak a mai gimnazisták 1956-ról. És hát nagyjából azt gondolják, hogy semmit. Tehát, hogy ehhez nekik semmi közük, nem gondolnak róla semmit, és nem értik, hogy mit kellene ezen az egészen ünnepelni, hogy meghalt egy csomó ember, és nem lesz semmi eredménye. Ami azt hiszem, hogy egy jó felütés lesz ehhez a beszélgetéshez. Mert én egyébként azt nem gondolom, hogy ne lett volna eredménye. Még azt se gondolom, hogy nem kéne ünnepelni. Azt igen, hogy az egy nagyon beteg dolog, hogy az összes ünnepünk az ilyen búvalbaszott eltiport forradalom.
Igen, volt is egy ilyen cikket, szintén egy ilyen pamfletet, hogy egy másik ünnep óhajtása, amelyben a kiegyezést ajánlottad egy alternatív ünnepnek, politikai majálisnak.
Igen, de ugye ez egy folyamat része lenne, vagy így lenne ezt egészséges nézni. Most én azt hiszem, hogy a történelem szemléletünk, és ez nyilván a történelem oktatással is összefügg, meg azzal, ahogy a politika kezeli, az pillanatképekre épül. Hát, hogy van 48, amiről ugye eszünkbe jut egy, nem tudom, egy ágyú, meg a huszárok,
igen,
meg
az valaki szaval a Nemzeti Múzeum előtt.
Igen, és aztán az egészet leverték ezek a rohadékok, már mindegy is, hogy melyik fajta szabadkőművesek, a Schluss. És a kiegyezésről meg lehet, hogy tanultunk, de például már nem kötjük össze, hogy itt pedig azért mondjuk volna némi összefüggés. 1956-ról ugyanez. Fölkelt a név, nagyon hősies dolog egyébként, meg nem is volt más választása, ugye, hogyha minden szelep, minden lyuk be van zárva egy kazánon, akkor az robbanni fog. De nem látjuk folyamatában a történelmet, sem az előzményt igazán, még azt egyébként inkább, sem pedig azt, hogy mit sikerült kivívni, mert, de ezt leírtam akkor is, csak ez azt hiszem, hogy végül is egy félbekezdésnyi hely jutott erre, azért 1956-nak igenis volt eredménye, volt ebben egy győzelem, volt egy nyeremény, és azt hívták úgy, hogy Kádár János. Tehát őt vívtuk ki, nyertük meg ezzel a forradalommal, csak őt már elfelejtjük ünnepelni, hát a Jóisten tudja miért.
Igen, hogy idézzem az emlékezetes mondatokat, amik bejövőtek, tehát a Enver Hodzsa Nikola Ceausescu, mond ez a név valamit? Az ő alatt valói Kádár Jánosra álmodtak, de még a saját családtagjaiknak sem merték elmondani ezt.
Hát ez így van, és akkor még ott van az NDK, ugye, ahol gyakorlatilag egy szüntelen, nagyon brutális elnyomás működött. Romániát említetted, Albánia, Bulgária.
Lengyelországban meg ott volt a jó öreg Jaruzelszki tábornak, aki de...
Hát Lengyelország az egy permanens
forradalomban volt.
Igen.
Meg ugye...
Ez még Gyereki egy picit...
Igen, az a 80-as évek
Jaruzelszki. Így van, Jaruzelszki már egyfajta válasz a szolidárnos mozgalmára. És pontosan ezért... Már más a megítélés, különösen a 80-as évek Lengyelországának, mint a 80-as évek Magyarországának.
Igen, hát ott egészen más volt ott az ellenzék kezelése.
Hát meg a lengyelek ugye előbb kezdték. Ez a másik ilyen tévedés, ami a mi hagyományos bezárkózottságunkból ered. Gyakorlatilag valószínűleg 10 magyarból 8 még mindig azt képzeli, hogy az 56-os forradalom roppantotta meg a Szovjetuniót, csak hát ilyen sokáig tartott, amíg végigfutott a repedés. Ez azért van, mert nem tudunk arról, hogy mondjuk 53-ban már az NDK-ban volt egy elég jelentős felkelés, ami egyébként szintén fegyveres harcba torkollott.
Igen, tehát ott voltak a kubai rakétaválságot leszámítva, ott a legközelebb a harmadik világháború lehetséges kirobbanása, amikor tankok álltak effektív egymással szemben.
Hát nyugati beavatkozás szándékáról ott nem tudok, arról tudok, hogy...
Nem történt összecsapás.
Hogy volt egy nagyon kiterjedt felkelés. Igen. 56-ban pedig a milyenket megelőzően, ugye nyáron már Poznanban a lengyelek, hát azt talán inkább egy elvadult tüntetés sorozatnak lehet nevezni, de annak is volt 100-nál több halottja.
Hát a magyar az október 23-ai, ez egy lengyelek melletti szolidaritás tüntetésnek indult, nem véletlen volt a célpont a BEM-szobor.
Így van, tehát ugye nem az történt, alapvetően nyilván itt a mítoszról fogunk beszélni, amit azt gondolom, hogy fájdalmasan sokan képzelnek, hogy volt ez a nagy csendes ilyen Kelet-Európa, és ebben csak a magyaroknak jutott eszébe, hogy ez az egész szar.
Egy hullám kicsapott.
És soha másnak nem. És aztán a lengyelek egyébként pont ugyanide jutottak el, mert októberre ott már felállt az új kormány Gomulka vezetésével, ami már egy enyhüléshez vezetett, csak aztán ott más volt a menetrend a későbbi évtizedekben. De egyébként ezt a témát átengedném neked, mert ezek az én ilyen konyha történészi érdeklődésem.
De és vagyok kifejezetten 56-os, tehát én nagyjából 19 meg monarchia korát tanítottam, meg a légkör, és polgárradikálisokkal foglalkoztam, azokat kutattam, hát nyilván valamennyire tudok beszélni a témáról. Tehát mondjuk a Nagy Imrének egy ilyen Gomulka-szerű szerep kínálkozott volna, hogyha nem radikalizálódnak itt annyira magyarországi események, amelynek az eredménye hát ugye a szovjet intervenció, és egy ilyen kétségbeesett kísérletként ugye a Varsói szerződésből való kilépés. Mert te még a cikkedben az egy tévedés volt, amikor azt írtad, hogy a Nagy Imre úgy akarta népkedvére tenni, hogy a segélyt fotogatta a Szovjetuniónak, és kilépett a Varsói szerződésből, mert hogy nem az provokálta ki a szovjet intervenciót, hanem az már egy válasz volt a szovjet beavatkozásra, egy ilyen kétségbe esett lépés, hogy akkor semlegességi nyilatkozatot teszünk. Agyából mondjuk olyan jelképes gesztus volt egyébként, mint Kossuthéknál a Habsburg-ház trónfosztása. Tehát, hogy akkor jó, a világszín előtt kinyilvánítjuk.
De hát nyilván a szovjetek nem tartották kezelhetőnek Nagy Imrét, és ugye akkor már nekik megvolt a két jelöltjük.
Nem, igen. Valószínű, ők is tisztában voltak azzal, amiben lehet, hogy Nagy Imre saját maga is, hogy Nagy Imre maga, tehát nem tudta kezelni. A Nagy Imre azért nem volt kezelhető, mert Nagy Imre nem tudta kezelni a magyarországi eseményeket. Nagyon érdekes kérdés ez a Nagy Imre kultusz, és szerintem észben azzal függ össze, amit állítólag mondanak, hogy ugye Kuncze Gábor azért lett az SZDSZ elnöke, mert hogy jó volt az, aki ezzel a bajuszos palaszgazda
ne típust, kerülgessük a típust,
igen, tehát
mert nem zsidó.
Igen, ezt SZDSZ közel álló intellektuellek is elismerték ilyen magánbeszélgetéseken.
Kádár János sem volt az.
Igen, ami ugye legendás Beri a beszólása, hogy nem kell Moszkvának zsidó király. És hogy...
Meg hogy Magyarországnak zsidó király.
Meg hogy Magyarországnak, igen. És Kádár, és hogy Rákosi Mátyásnak távoznia kell. Na, tehát, hogy a magyar néplélekben nyilván egy ilyen bajuszos, kedélyes gazda sokkal jobban, sokkal nagyobb népszerűségre tud szertenni, akinek pörkölt szaf. Nem
van
tudom,
egyébként egy ilyen politikus archetípus, Kis Péterig bezárólag körülbelül.
Tényleg. Ma van ilyen? Ki képviseli meg ezt?
Talán Fazekas.
Fazekas Sándor. Igen. Illetve bármelyik tetszőleges olasz agrárminiszter a 70-es évektől.
De az első vonalban nem tudok ilyenről.
Ja, ezzel komoly jelentek. Kis Péter volt az utolsó karakteres.
Mert ebből a típusból.
Ja, de tényleg egy Nagy Imre egészen más szimpátiát kelt, mint mondjuk egy Révai-szerű karakter, aki tényleg az a mákszemnyi gyomorra a bíró, és az is, nem tudom, ég neki állandóan.
Mondjuk Révai azért nem hajtott a népszerűségre, szerintem ez egyáltalán nem érdekelte.
Őt egyáltalán nem, tehát ő irányt akart szabni, tehát ő egy ilyen igazi pártideológus karakter volt a kemény vonalasok közül. Nagyon, nagyon. Hát neki is egyszerűen egy ilyen komoly pályája volt, és hát igen, igen, hosszúra nyúlt. Tehát ő 19-ben azzal tűnt föl, hogy ha valakinek megvan a Jim Morrisonnak a The End című száma, mert ugye anyám megbasztak, apám megöllek, és hatalmas botrány volt az USA-ban. Révai 19-ben vagy 18 őszén egy avantgárd verses kötettel jelentkezett, és akkor gyakorlatilag egy 50 éve Jim Morrison, vagy 40 éve Jim Morrison előtt leírta ezeket a sorokat.
Jó, de hát most is volt olyan államtitkárunk Szócska Miklós személyében, aki ugye az ETA oszlopos tagjaként.
Igen.
Jelentős dalszövegeket is írt.
Jelentős szerző, igen.
Gernikától Bilbaóig dübörgött a föld, a bombázásra emlékez, és ajra kiöldökölt című száma. Ja, hát aztán nyilván a Szócska volt az, aki hát a Harvardon végzett, és mellesleg még punk-dunk szöveget írt, tehát törvényszerű volt, hogy távoznia kell a nemzeti együttműködés rendszeréből. Na, hát, hogy visszakanyarodva, tehát hogy Nagy Imre népszerűségében ez egy jelentős szerepet játszott.
A bajusz.
Maga a bajusz. Ez igazi hernyú bajusz. Meg, hogy ilyen joviális embernek tűnt, aki nem tudom, ránézése tudott tenni.
Le kell ebből vonni a következtetéseket. Most ugye legutóbb a demokratikus baloldalon a női miniszterelnök jelölt merült föl, és akkor e szerint talán egy bajuszos női miniszterelnök jelöltben kellene gondolkodni. De ez persze mellett.
Aki annyira tud enni, mint Borbás Marcsi. Tehát, hogy ez lenne,
meginni.
Ez lenne, amit telébe találja a magyar közízlést.
Igen, hát a magyar közízlés nő ideáját nagyon sok részről tudjuk összetenni. Tény és való, hogy még politikai oldalon nem láttunk olyat, aki mindenfajta erényt egyesített volna. Na, nyilván voltak próbálkozások különböző irányokból, de mindez ideig nem alakult ki egy ilyen nagyon karakteres Hillary Clintoni erősségű politikus nő. De hát talán majd jövőre.
De ez különben is talán a beszélgetés végén kerül.
Amikor eljutunk ide.
Igen,
még többet írtunk.
Volt, igen. Akkor már teljesen annyira elveszítjük az irányítást, mint annyi.
De már alapvetően a melbőségekről fogunk kasztingolni miniszterelnök jelöltet.
Hát amúgy is ilyen előválasztások lesznek, úgyhogy még bármilyen.
Van az a bikinis rész, meg van az, amikor a világ békéről
kell. Egyébként közben Édes Balázs is megérkezett a stúdiónkba.
Tervek, sziasztok.
Elfoglalta a vezérlőpultot. Egy nagyon érdekes, hogy a 60. emlékév kapcsán tényleg gyakorlatilag erről a darról beszélgettünk, mert hogy amúgy a kormány tényleg egy extrém módon keveset gondol, vagy általában az emlékében nagyon kevés jelenik meg, hogy mi volt 56. Azon túl, ki van plakátozva a város, hát ilyen, szerintem egy külföldi ránéz, akkor azt jelenti, hogy valami neo-noir filmnek a reklámja, tehát hogy Pongrácz Gergely ott áll, ballonkabátban is egy pisztolyt fog a járókelőkre. De én nem tudom, hogy ki választott ki ezt a plakátot, de nem a legjobb arcát mutatja 56-nak, pláne hogyha megnéz Pongrácz Gergellyel készült időskori felvételeket, hát így, tehát elég riasztó, hogy élvezettel beszél, hogy hogyan géppuskázott le embereket.
Hát amit az előbb mondtam arról, hogy pillanatképekben gondolkodunk, az erre is igaz. És most az jut eszembe, amikor 2014-ben, nem 56, hanem március 15-én, előre lehetett tudni, hogy akkor az lesz az Orbán beszédében, hogy a 48-as forradalmat össze fogja kötni a rezsicsökkentéssel. És pontosan ez is történt, ami egy évvel előtte is rettenet és hülyeségnek, meg blaszfémiának hatott volna, meg most is annak hat, de hát erre használják, ennyi az egész, és 56-ról sem gondolnak többet, mint hogy ez most egy alkalom a kommunistázásra.
Ez gyakorlatilag egy ilyen guminőszerű dolog, hogy így nagyon alantas célokra használják fel.
Hát van egyrészt ugye egy kötelező gyakorlat, valamit ilyenkor kell mondani.
De hozzá kell, tehát ilyen szinten egyébként a Rákosi korszakban használták a múltat. Az állandó jelenvalóvá tételre. Tehát amikor állandó analógia keresés volt, és amikor Orbán, tehát mondjuk 56-ban felléptünk Moszkva ellen, és akkor ma a Brüsszel ellen kell fellépni, meg akkor Orbán Viktor kiáll.
Az oroszokat viszont beengedni kell.
Igen, tehát, és amikor Orbán Viktor kiáll, és azt mondja, hogy ugye, hogy valamelyik éppen brüsszeli tárgyaláson van, és nem tudom milyen kvótáról vagy arányról egyeznek meg, és akkor ezt úgy kommentálja, hogy csapataink harcban állnak. Tehát, hogy annál nagyobb leköpés egyébként 56-nak, ahol konkrétan emberek haltak meg. Tehát azt a küzdelmet összevetni azzal, hogy valaki a tárgyaló asztalnál nem tudom, tárgyal, az tényleg, tehát hogyha van egyébként meggyalázása valaminek, akkor ez az szerintem.
Jó, nem mondom, tehát ha sikerült ezt a rezsicsökkentéssel összehozni, akkor természetesen ez is sikerül, de és amúgy meg mit várunk?
Tehát, de az 50-es években is nagyon sokáig ez átment, amikor hogy a Rákosi Mátyásék, ugye ők állították be magukat a magyar függetlenségi törekvések utódjának. Tehát, hogy 1848, az 1948-ban a fordulat évében valósult meg magában, és hogy Rákosi Mátyás az a Kossuth utóda, és totál végighajtották, végigpörgették ezt a 48-as függetlenségi szimbolikát, és mondjuk pont ez ütött vissza, mert hogy egy bizonyos szint után ezt nem lehetett átnyomni az embereknek, hát mégiscsak fura lett az, hogy addig nyomták a függetlenségi harcos, szabadságharcos retorikát, amíg egyszer csak az emberek tényleg komolyan vették ezt, elhitték, és kitört a balhé.
Hát mondjuk később Kádárék, azért ugye alapvetően én azt gondolom, hogy a kádári kultúrpolitika azért sokkal okosabb.
Az megváltozott. Ott Kossuth helyett már Széchenyi lett például a
igen, de nem erről akartam beszélni, hanem hogy ott tényleg próbáltak erről valami konzisztenset gondolni, vagy legalábbis mondani. És ugye ők azt találták ki, hogy forradalmi ifjúsági napok lesz, vagyis hogy a március 15-ét összekötjük a tanácsköztársasággal és a felszabadulással, és ebből egy ilyen ünnepség sorozatot szerkesztettek, hogy így vegyék el egyrészt 48-nak ezt a forradalmi élét, másrészt meg, hogy így kössék össze igen. A kommunista fejleményekkel. És azt mondjuk nem tudom, de nehéz most már fölmérni, hogy ez mennyire működött, de ott azért megpróbáltak erre valami rendszert csinálni, azon kívül, hogy hoppá, 15-e van, kimegyek, elmondom, hogy rezsicsökkentés egyenlő Kossuth Lajos, és 16-án már az égvilágon semmit nem fogok erről gondolni.
Ajánlom az egyik legjobb magyar történettudományos könyvet az utóbbi időkből, Apor Péter, az elképzelt köztársaság. Ez a tanácsköztársaság utóéletéről szól, és arról, hogy 1956 után hogyan használták a tanácsköztárságot. Helyesebben 56 felől olvasták újra úgy, hogy ahogy a tanácsköztárságot a fehér terror ugye követte, gyakorlatilag az 56-os ellenforradalmi, tehát az ellenforradalmának nevezett cselekményeket, azt a Horthy féle, vagy Horthy alatti fehér terrorhoz hasonlították. És ha megnézzük amit kiadtak fehér könyvet, azt hiszem 1957-ben, ami az első koherens korakádárista értelmezését akart adni 56-nak, abban ugye egymás mellett szerepelnek a köztársasági téri pártház lincselési képei, tehát amikor ugye felakasztott távósok, és mellette, hogy így dolgoznak az ellenforradalmárok 56-ban, és így dolgoztak 1919-ben. És ugye a 19-es felakasztott baloldali embereket mutatják. Tehát így abszolút erre használták ezt az egészet, és ugye a forradalmi ifjúsági napok is lényegében ugye ez szolgált, hogy összekötötte a tanácsköztársaságot, ugye a felszabadulást, tehát ugye a forradalmi események azok bekövetkeztek, beteljesültek mondjuk ugye a felszabadulás kapcsán. De hogy ugye az volt a lényeg, hogy a magyar történelemben vannak mindig forradalmak, forradalmi cselekmények, és hogy mindig ott van az ellenforradalom veszélye, mindig ott vannak a fehérek, akik akármikor lecsaphatnak. Mint hát hogy 19-en megtették 56-ban.
Hogy ez a szándék benne volt, de az a szándék biztosan benne volt, hogy ne önmagában álljon március 15, hanem legyen.
Le is csökkentették a jelentőségét ezzel.
Így van.
Egyébként annak a könyvnek azt hiszem az állítása, hogy ez nem volt annyira sikeres, mint amennyire szerették volna, hogy ez bepörögjön. Tehát, hogy egyes akciók megdobták mondjuk a népszerűséget, amikor a Samueli Tibor páncélvonatát bemutatták és kiállították, de hogy alapvetően nem volt ez annyira sikeres. Pongrácz Gergely kapcsán még akkor a Pesti srácokról mindenképpen beszéljünk, mert ugye ez a Pesti srácoknak ez a kultusza. És te a Szép Emlékű Pilóta Rádióban is volt egy hasonló beszélgetésetek Kricsi Zoltánnal, ahol hát konkrétan elhangzott az, hogy tudod, hol vannak gyerekkatonák? Sierra Leone-ban, bazd meg, ugye ezt mondtad Zolinak, amelyben hát tényleg, tehát a presztízs játszó kapcsán általában nem szokták a gyerekkatonákat emlegetni. Pedig tulajdonképpen gyerekkatonák voltak.
Tehát ezt jelenti.
Tehát, hogy ezt sokfelől meg lehet közelíteni.
Hát ezt nem lehet máshonnan megközelíteni, ezek gyerekkatonák.
A mai szemmel gyerekkatonák, de...
Nem mai szemmel, nézd, Maléter Pál ezeket le akarta fegyverezni, tehát itt azért nem az van, hogy most így 2016-ra a gender tudomány kisütötte, hogy 18 éve alattiaknak azért ne adjunk a kezébe fegyvert, tehát hogy ez valamilyen buziság, hogy gyerekeket nem fegyverzünk fel, hanem 56-ban Maléter Pálnak speciál az volt a vélemény, hogy ezektől el kell venni a fegyvert, nem kaptak katonai kiképzést, nem tudják hol vannak, nem tudják mit csinálnak, fingjük nincsen semmiről, viszont az életüket kockáztatják, menjenek szépen haza. És amúgy nem csak neki volt ez a véleménye, hanem már akkor is, hogy mondjam, nem övezte nemzeti konszenzus sem a Levente mozgalmat és az ő kivezénylésüket a frontra, sem pedig a Hitlerjugendet. Tehát a gyerekkatonák harcba küldése az háborús bűn, bocsánat, de az akkor is az volt. Úgyhogy jó, nem arról van szó.
Kicsit akartam relativizálni az egészet.
Ne akar relativizálni, háborús bűnről beszélünk. És ennek a háborús bűnnek állítunk emléket, amikor a Korvin mozi előtt odarakunk egy ilyen puskás gyereket, egy akkora puskával, mint nő maga. Ez egyszerűen ez debil dolog. Hát,
igen, akkor nem változott meg a véleményed, mert 10 éve
erről nem.
Azt írtad, hogy ha a gyereked egyszer, aki azóta már nagyjából 10 éves lehet.
Így van.
Megkérdezi, hogy apa mi ez, akkor azt mondod, hogy ez egy nagyon rossz fiú volt, aki nem ment haza a szüleihez. Az utasítás ellenére.
Így van. És vagy a szülei nem mondták el neki, hogy ne jöjjön a puskához.
Meg egyébként más problémák is vannak a pecsi srácokkal, tehát erre klasszikus a Mansfeld Péternek az esete, akiről tehát film is készült. Pali nyilván részleteiben tudna mesélni. Pali egyébként, mint a stúdió memóriája, tehát aki így a...
Amikor szükség van rá, akkor...
Amikor meg kell mondani, hogy mikor jelent meg egy, nem tudom, egy Durán-Durán kis lemez, akkor...
A mai témában nem feltétlenül fogom ezt a irányú ismereteimet csillogtatni, de...
Az ISZT együttes 56-os kis lemezet, biztos menne.
Hát az ős ISZT nyilván már játszott akkor.
Tehát az, hogy ugye Mansfeld Péter, tehát az egy legenda volt egyébként, hogy ugye megvárták, hogy 18 éves legyen, csak hogy kivégezhessék, mert hogy 57-től már licitált egy rendelet, amely miatt...
Megvárták, amíg emberrablásokba, fegyveres rablásokba és autólopásokba bonyolódik.
Igen, tehát pontosan, tehát, hogy eleve azt nem is kellett volna megvárni, mert hogy licitált már rendelet, hogy kiskorúakat is kivégezhessenek, másfél pedig nem 56-os...
Fiatalkorúakat.
Fiatalkorúakat. De nem 56-os cselekményei miatt fogták perbe, hanem gyakorlatilag a legliberálisabb nyugati demokráciában is elfogták volna, hogy elítélték volna Mansfeld Pétert, hanem
mondjuk
is
halálra. Azért megnyomták a ceruzát, ezt tegyük hozzá.
Igen,
ez így van, ez így van.
Ceruzát, de hogy a bandájának csak az egyik, a 22 géppocsilopás és hasonló akció mellett csak az egyik volt, aki szabadítsa az 56-os bárkát.
Ugye ott volt egy fegyveres emberrablás, elrabolnak egy rendőrt a posztjáról.
Ez egyébként a filmen hogyan ábrázolják? Te láttad, Pali, ezt a filmet?
Igen, igen, még akkor és ott, ugye ez 2006, ugye az 50 éves évfordulóra készült, és hát ott elsősorban ugye a kihallgatás részek hangsúlyosak, amitől ugye a film az első óra után meglehetősen izgalmatlanná válik, ami fura, egy ilyen nagyon... éles helyzetben, de sikerült elérni, és hát nem járják körül teljes mértékben a Mansfeldi karaktert, ő gyakorlatilag a filmben egy megvádolt fiatal tinédzser, aki egyébként benne van balhékban, de mert a megfogalmazás is érezteti, hogy azért ezt így teljesen tehát, igen, ez a fajta köztörvényesség nincs kihangsúlyozva.
Igen, igen.
Azóta sincs kihangsúlyozva, egyébként nincs ott a szabad.
Már 2006-os filmek pont egyébként, ugye elkészült a Szabadság Szerelem című opusz is elkészült, Andy Vajna.
Így van.
Mivel most, hogy a
még az első változatot maga Joe Esterház
vetette papírra. A valaha kiváló eszmetörténész és politológus G. Fodor Gábor, aki előbb a Nerd Lukács Györgyévé, aztán a 800 szerkesztővé süllyedtet, ő most a Andy Vajnával készített egy...
Egy napon arra ébredt, hogy a hátán fekve kapálózik, és nem tud hasrafordulni.
Áj, de szép.
Gregor Samsai maga.
Ha már Lukács György, na akkor most zárójel Lukács György és Kafka. A Ugye Lukács Györgyöt is elvitték Romániában, mert ő miniszteri pozíciót vállalt 56-ban Nagy Imre kormányában, és Lukács György korábban gyűlölte Kafkát, mert Lukács György idája a francia realista nagyregény volt, tehát a Balzac, Stendhal. És amikor teljesen váratlanul elvitték Romániába, Nagy Imrét kivégezték, ugye, és őt meg elengedték.
Megszerette Kafkát?
Igen. Akkor azt mondta, hogy...
Valószínű a Per című műve volt
az. Akkor igen, igen, pontosan, hogy állítólag azt mondta a repülőgépen visszafelé menet, hogy újra kell értékelni, mert Kafka egy kiváló realista író. Na, azzal az interjúval pedig csak azt akartam mondani, hogy ott ugye megkérdezték Andy Vajnát, hogy mikor jutott eszébe, hogy filmet forgasson 56-ról, és hát Andy Vajna válasza, amikor Orbán Viktor miniszterelnök lett.
Igen, az jutott eszembe egyébként a pesti srácokról, hogy mennyire vicces egyébként, hogy ma ezt a nevet a Fidesz frakció házi lapja viseli, amelyik ilyen aljas lejáratásokra és rágalom kampányokra specializálódott, és egyébként a mi zsebünkből pénzek, tehát hogy a hatalom seggéből kökköd arra a néhány megmaradt ilyen ellenzékire.
Igen, tehát ez a...
Igazából a pártházból kifele lövöldöznek pesti srácok a néve.
Igen, hát erre mondják
a, meg... a párt ökle.
Hát ugye erre mondják a megállazítőben, hogy nem mindegy, milyen szinten vagánykodik az ember. Nem mindegy, hogy egy kerületi fanzinban, vagy egy szamizdatlapban támadod a kormányt, vagy a kormánymilliókkal kitöbb újságírójaként.
Ennek a fejlécére fölülni a pesti srácok az azért olyan, tényleg olyan megkopogok papírért.
És pláne úgy, hogy...
És be is kopog, és viszi.
És pláne úgy, hogy Stefka István, hogy a sztárszerzőjük az Öreg címen publikál, és az Öreg az Kádár János beceneve volt.
Jó, egyébként őt egy akkoriban népszerű, és már mindenki által elfelejtette, ezt a krimire utal.
Der Alte.
Ami egyébként...
Nem volt rossz.
Így van, tehát Németországban kb. 25-30 évig ment, ott arra felé különösen hosszúak a sorozatok átfutási ideje, és ott például, tehát a Magyar Televízió 2 évadot vett meg ebből a sorozatból, és amit pont a 80-as évek végén, 90-es évek elején sugároztak, amikor a szerkesztőbizottság tagjai éppen fiatalok voltak. Tehát valószínűleg ők ezt így még egy ilyen retro emlékként kezelték, és véleményem szerint eszükbe nem jutott, hogy Kádárnak ez volt a beceneve.
Hát nyilván nem.
Nem, hát szó szerint lefordították németből. Ennyi. De meg Kádárnak ez a beceneve szerintem a párt berkein belül volt használatos. Igen, a Népszabadságban valahogy nem nagyon írták ki, hogy az Öreg azt mondta,
nem,
hogy...
Nem volt ilyen.
Igen, igen. Hát különösen Berecz János főszerkesztősége alatt valahogy nem...
Akkor beszéljünk az Öregről. Igen. Tehát ha Nagy Imre mondjuk egy ilyen Rosenkranz és Guildenstern típusú... Rosenkranz és Guildenstern halott dráma szintjén mozog.
Tehát nem kell ennyi tudálékoskodni, mellékszereplő.
Igen, igen. Tehát az ember, aki ott se volt jellegű, akkor ugye a Kádár János az, aki ott voltam, ahol lennem kellett, azt tettem, amit tennem kellett. És ez tényleg súlyos drám, hogy hát, ugye az egész Kádári döntés, tehát őt gyakorlatilag elrabolják egyébként. Tehát még amikor megjelenik vele az a beszélgetés, vagy hát interjú, vagy cikk, amelyben ugye dicsőséges felkelésnek nevezi 56-ot, és este már gyakorlatilag ugye elrabolják, ugye Moszkvába viszik. Hát ő ugye egészen biztos volt abban, hogy vagy kivégzés lesz ennek a vége, vagy mondjuk
gulág.
Vagy gulág. Hasonló. És akkor egyszer csak, ugye miután 2 napig van egy ilyen síralomház jellegű állapotban vagy, ugye közben Hruscsov Titóval megállapodik, és Kádárt jelölik ki, mint egy ilyen lehetséges legjobb potenciális.
Meg Münich Ferencet.
És Münich Ferenc ott volt végig versenyben, csak hát ő meglehetősen bohém, sokkal bohémabb életet élt, mint Kádár.
De hogy ezek után végül felajánlják neked azt, hogy akkor legyél te az, aki legyen az új helytartó. Hát elég nehéz.
Ez nem volt egy nyílt és átlátható pályázat. A Kádár részéről tudunk ezt. Azt annyit tudunk, hogy ilyen Münich is ilyen versenyben volt, meg annyit tudunk, hogy Kádár állítólag valószínűleg saját bevallásából elő, és nem pedig a Magnó felvételekből. Ő azért beszélt a szovjetekkel arról, hogy hogyan lehetne kezelni ezt a dolgot, és arról, hogy ő egy békés pacifikációban gondolkodik, és az akkori szovjet...
Moderált kivégzésekben is hasonló.
Hát mihez képest?
Hát igen, persze. Ez érdekes kérdés, mert azért mondjuk Nagy Imréről meg úgy tűnik, hogy ő döntött.
Annyit mondott, hogy a katonai rendcsinálást ő nem támogatja.
Azt nem támogatta, ebben a szovjetek végeztek teljes hatáskörben mindent.
De persze azt is mondta, hogy szükség van a szovjet segítségre, de hát közben meg az is igaz, hogy amikor ő ezt mondta, addigra már jártak a tankok motorjai. Tehát,
igen.
Ugye az is egy ilyen közkeletű tévedés, hogy Kádár János behívta az oroszokat. Hát, igen, nem nagyon kellett őket hívni.
A szovjet tankok itt voltak, amikor Kádár János még Moszkvában.
Igen. Úgyhogy legfeljebb hisztizhetett volna, hogy menjenek inkább haza, de hát az Nagy Imre feladata volt, ugye, egy történelmi szerepe. Hát ezek adott keretek, és a politika művészete azért nagy részt abból áll, hogy az adott keretekből mit hozol ki. És ezért, talán így kezdődik Kádár története.
Igen, tehát ő azért elég sokat kihozott ebből. Tehát kevés politikus volt, aki olyan mélyről indult, és olyan magasra jutott, mint Kádár János.
Erről nagyon keveset tudom,
nagyon
hogy
nagy
ez mennyire
igen, tehát hogy mennyire ez a kommunisták nagyon nagy része indult nagyon mélyről. Ami azt illeti egyébként a fideszesek egy jó része is.
Mármint, de nem szociálisan értettem, hanem megítélésileg.
Ja, értem.
Hát igen, ez is az egész rendszernek, hogy végig ezt próbálta kompenzálni, azt hiszem.
Hát, ugye teljesen más modellre kellett átállítani az országot, és egyébként, ami sokak szerint napjainkig, most előrevetitek kicsit, tehát itt egy nagyon jó hasonlattal szerintem Stockholm-szindrómaként írtad le azt, hogy a legvidámabb barak, kialakult, amit egyébként egy kifejezés átvétele volt, mert a Horthy korszakban nevezték, ugye a második világháborúban a legvidámabb baraknak Magyarországot. És hát a Kádár alatt is a legvidámabb barak lett az ország. Tehát elindult ez a népjóléti emelkedés, színvonal emelkedés. Tehát Kádár János politikája egészen más volt, mint Rákosi Mátyásé, tehát ugye ez a gyakran idézik, tehát, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, típusú Rákosi megközelítés, és a Kádár János, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van.
De Kádár kétszer váltott ebben oldalt, tehát ő szerintem azért fontos szereplő ilyen szempontból, mert morálisan ennek az egész gerinctörésnek a jelképe. Most nem várom el a moralitást egy politikustól
ilyen helyzetben. Nem gerinctörés, gerinchajlítás.
Hát szerintem, hogy ő az, aki nyíltan a forradalom mellé állt a sajtóban mindenki által közismert módon, majd ő lett a megtorlásnak az arca is. Ez egy olyan árulás, ami egy dupla árulás igazából, mert hogy mondjam, ha ő akkor abban a két hétben elvonul valahova és visszatér megtorlóként, akkor a saját konzisztenciáján belül van.
Igen.
Akkor mindenki értem volna valahova helyezni. Ez szerintem egy elég meredek sztori azért.
Senkit nem zavart ez a probléma. Mármint, hogy ez a konzisztencia hiánya, azt hiszem, vannak. Hogy Pongrácz Gergelyen kívül senkit nem érdekelt.
Amit a tényleg döbbenetes.
Ez egy olyan hazugság, azt állítani, hogy ez nem érdekes. Tehát, hogy
nem azt mondom, hogy nem érdekes, hanem hogy nem volt hatás.
De azok az emberek, akik azt a dolgot gondolták, hogy ez nem számít magukban, és megbeszélték a kocsmába, és azt mondták, hogy a szar is le van szarva. Szerintem nem igaz, hogy ennek nincs ilyen kumulálódó hatása, mert tudat alatt azért tudod mégiscsak, hogyha...
Szerintem ott nem értünk egyet, hogy mennyire is érdekelte az embereket igazából ez az 56-os forradalom. Én amennyire a még élő tanúkkal beszélek, különösen vidéken, vagy amennyire tudom, hogy mit gondolnak, ez nem volt nemzeti ügy. Tehát, hogy mi történt 1956-ban azon kívül, hogy volt egy nagyon idegesítő felfordulás, amiben egyébként bűnöző elemek is lövöldözni kezdtek az utcán, aztán jöttek az oroszok, és mindent széttúrtak, és egyáltalán nem lehetett kenyeret kapni. Úgy ezen kívül azért ez nem egy olyan esemény volt, amiben részt vett volna a nemzet többsége. Tehát, hogy Kádárnak ebben milyen szerepe volt meg a megtorlásban, az nem biztos, hogy annyira fontos. Azt nem vitatom, hogy egyébként érdekes történészi vagy történelmi érdeklődés.
Hát, de amikor részvételek nagyon dolog, sok szintje de... van.
Nem, ezt szerintem erre tényleg nem tudunk választ adni.
Igen,
én azt látom, hogy gyakorlatilag torz mintáink vannak, mert senkinek sincs...
Mikrotörténelmi mintáink.
Igen, és teljesen torsz, hogy a te adott családod, a te ismeretségi köröd, az vidék, ahonnan jössz, vagy bármi, tehát mindenkinek van egy teljesen random készlete ebből. Az biztos, hogy abban teljesen értetek, hogy az értelmiségnek az 56 képe az nagyon torz ilyen szempontból, de erről nagyon keveset tudunk.
És erre mondjuk nagyon kevés film, vagy általában ilyen reprezentáció világít rá, tehát a legjobb mondjuk szerintem a Bereményi Gézának az Eldorádója, mert pár fokkal mélyebb és értékesebb, mint mondjuk a Szabadságszerelem. Tehát ott van benne az a klasszikus jelenet, amikor ugye a pesti srácok gyakorlatilag, vagy forradalmárok egy bérlakásba, vagy ugye a padlásra akarnak fölmenni, hogy onnan tudjanak a tankokra lőni. És hát gyakorlatilag ugye a bérházak közösség az kiküldi őket a picsába, és elküldi őket, hogy csak nem képzelitek, hogy beengedünk ide titeket, hiszen itt tizen, akkor ide fognak lülni a tankok.
Konkrétan van egy ismerős, meg egy olyan lakásban lakott sokáig, ahova bevették magukat ezek a pesti srácok egy szál géppuskával, és tényleg az lett a vége, hogy jött egy tank, és így vissza kézből odavert egyet, amitől összedőlt a ház fele. Tehát ez nem volt egy jó biznisz, és ezt a lakosok többsége azért tudta.
Igen.
Igen, na, ilyen történt, ezt nem mindenkinek van valószínűleg. Tehát ez még egy nagyon jó példa arra, hogy...
Igen, tehát az ember benyomta a gombot, lehívta a liftet, erre lejött az egész emelet.
Ugyanakkor nem tudom, ugyanakkor meg vannak ezek a másik oldali szélső érték, ez a pénzgyűjtés az utcán dobozban, stb. Történtek,
ami
meg egy morális ilyen tényleg olyan megtisztulás élmény, ami tényleg fenntartatatlan, bármennyire is, ha az egész nemzetre kiterjedt volna, is sem volt egy, tehát ez nem jelent semmi, de nagyon sok embernek éri ez az ő.
Mert hogy...
Szerintem a mikrotörténelemben az erló, de oké, értem, hogy
ez sok ember nem... Igen, Jóska is az.
Ő is tökéletesen
ugyanaz. Ez azért egy tükrözött történet.
Igen, ez így van.
Tehát kevés biztos információm van mondjuk a megítéléséről, és hogy hányan álltak ki mondjuk az ötpatos események mellett, mondjuk aktívan. Tehát érzemleg nyilván sokan kiálltak, de ez a klasszikus Ferenc József típusú eset, hogy ugye a kocsmában kocintottak mondjuk Kossuthra, meg Kossuth emlékére, de azért nyilván egyébként a hivatalban mindenki Ferenc József emlékre tisztelget. Tehát amit ugye Bibó, hát a klasszikus, ez eltorzult magyar alkat, Zsákutcás magyar történelem típusú című nagy tanulmányában megírt, hogy akkor kezdjük ez a tudathasadásos állapot. De hogy amit biztosan tudunk, hogy 57-ben a magyar, 20. századi magyar történelem legnagyobb béremelését, reálbérnövekedését hajtották végre.
És egy rettenetes nagy békemenetet.
És egy nagy békemenetet, mert ugye jugoszláv, kínai és szovjet kölcsönökből megnövelték a béreket, és 57. május 1-én egy hatalmas tömeg ünnepelte Kádár Jánost.
Amit a határon elkobzott német turistáktól bizonyos Agfa filmet, ami az első színes film volt a magyar filmgyárban, és azt használták fel, hogy felvegyék az 57 május 1-ét, hogy akkor végre már ne csak fekete-fehérben, hanem tényleg színesben is.
Ó, az volt az első színes.
Igen, hát igen, ez az első, de nem tudom, hogy volt filmben.
Igen, igen, tehát hogy nyilván nem volt deviza, hogy megvegyék színes, németektől, hanem ezt így ki akarták.
De micsoda csodálatos dolog ez, hogy az egész 56-os archívanyag fekete-fehér, és valakinek volt esze arra, hogy az új eszületés szent ünnepét fél évvel később.
Azért volt innováció, szóval hogy Magyarországra azért lássuk be, hogy a szocializmus nem csak elnyomást hozott, hanem itt a modernizációt, meg a női jogokat, meg egy csomó mindent a szocializmus hozott el. A teljes képhez ez hozzátartozik. Bár ebben van egy időbeli egybeesés is. Természetesen.
Igen,
ez megtörtént volna a szocializmus nélkül is egy része.
A vasutat nem ő hozta, hanem a korminiszter úr, ahogy ugye Széchenyi írt a Baknak.
Így van.
Vagy tehát a modernizációnak egy része.
Bár a gyermekvasutat viszont igenis ők hozták. Azért manapság tényleg viszonylag gyakran vetik Orbán szemére, hogy olyan, mint Kádár, és ez engem tökre idegesít, mert nagyon nem olyan. Tehát, hogy Kádár János azért, jó, neki nehéz lett volna a szülőhelyi kisvasutat építeni, mert Fiuméba nem tud, hát az nem Magyarország.
Meg már meg volt építve.
Titóval megbeszélte volna. De amúgy Titónak már inkább azért volt egy ilyen stihje, hogy kiépítette magának Brionit a maga kis felcsútján. De szóval amikor Kádárék építettek kisvasutat, akkor azt úgy az ország összes gyerekének gondolták, és nem pedig csak saját maguknak.
Azt én, tehát Tito mondjuk egy igazi playboy volt egyébként, de hát a különböző képe is, hogy megjelenik van a fehér egyenruhában. Amit akarok mondani, hogy a vasút kapcsán, és ez visszavezetett Tisza Istvánig, egy Dési Géza nevezetű polgárradikális ügyvéd, aki engesztelhetetlen ellensége volt Tisza Istvánnak, egyszer Gesz környékén volt, és nem vezetett oda vasút. És a Dési Géza azt írta, hogy gyűlölték Tiszát, tehát amit Jászi Oszkár vagy Adi Endre írt ugye Tiszáikról, az talán közismert majdnem, hogy ugye a Vadgeszti Bolond és minden. Bolondi. És azt írta a Dési Géza, hogy sok mindent el lehet mondani a két Tiszáról, tehát Tisza Istvánról és az apja Tisza Kálmárról, de az, hogy ketten együtt majdnem 30 évig vagy 25 évig kormányozták az országot, és hogy Gesztre még mindig nem vezet vasút, az sok mindent árul arról, hogy mennyire tartották magukat, és hogy, tehát, hogy a korrupció nem hatolt be, hogy nem érvényesítették azt, hogy akkor
nap. Vagy hogy mennyire nem fogták fel, hogy mire van szükség a korszerű gazdaságban.
Igen, végül is csak Budapest épült újjá, tényleg.
Tehát. Visszakanyarodva mondjuk 57-hez, meg május 1-hez, azért ez ugye még a megtorlás időszaka, meg a konszolidáció kezdete, amikor valószínűleg még Kádárnak sem volt különösebben fogalma arról, hogy mit is fog kezdeni az országgal. Szerintem az ő történet az igazából így a 60-as évektől érdekes.
Igen, tehát 63 az
a hatalom amnestia. Megtartása.
Igen.
Az ország átalakítása, és igen, aki nincs ellenünk, az velünk van politikája. Ez az, aminek tényleg van súlya, meg tényleg van öröksége.
Legalább törekedett egyfajta megegyezésre, illetve olyanfajta kiegyezésre, és akkor visszacsatolok a műsor elejére, hogy nem kell, ami egy ilyen páli fordulat, hogy nem kell feltétlenül velünk lennie mindenkinek, csak hagyjuk egymást békén.
Mondjuk Pálnál ezt nem olvastam, de és majd nem lehet újra.
Igen, tehát hogy... Bocsánat, tehát ez a Saulusból Paulus típusú felfordulásra gondoltam, hogy megpróbált kibékülni azokkal is, akik nem feltétlenül ugye az eszme hívei, hiszen ugye a csúcson volt 800 ezer MSZNP tag.
De hát ugye ez a klasszikus mondás, amikor ugye felvetették neki a farmer és a hosszú haj problémáját, és akkor erre Kádár azt mondta, hogy a nyelvtársak, a párt az nem fodrászipari, nem tudom...
Szövetkezet.
Fodrászipari szövetkezet. És hogy ő nem kíván ezzel különösebben foglalkozni.
Igazából azért ezeket a feladatokat ő ugye delegálta. Volt ott egy kultúrpolitika, volt körülötte emberek, megint van egy olyan optikai csalódás, hogy Kádárról beszélünk, amikor itt azért egy apparátusról beszélünk. Nyilván ennek az apparátusnak a berendezése az ő
felelősség. Azért voltak elég kemény figurák. Tehát, ugye és mondjuk azt egyébként, hogy Kádár János ezeken a kemény figurákon felülkerekedett. Tehát azért...
Azért voltak a Biszkúnak meg Komócsinnak részeredményei, pláne
az egész azon olajválság után. Hogy Réva Józsefet ki kellett szorítani, és mondjuk Réva Józsefnek is távoznia kellett.
Hát meg amennyire én tudom, de hát majd kijavítasz, mert te vagy a történész, hogy itt azért ezek a fajta csaták, tehát Biszkúval, meg Komócsinnal, vagy akár Marosánnal, azok ugye
mindig úgy mentek, hogy... Vagy Rákosi valaki állandóan bombázta
a Mondinerből Moszkván keresztül. Igen. Igazából nem az volt a kérdés, hogy ők mit meccselnek Budapesten a KB-ban, hanem hogy kinek Moszkvában milyen kapcsolatai vannak. És ugye aztán egy csomószor ezt Moszkva azért meg is határozta a kereteket, vagy szűkebbre szabta mondjuk az új gazdasági
megoldás. Ilyen szempontból esetében. Kettős módon nem lehet ezt az Orbán analógiát hozni, mert a robot múlt versus nem tudom, a Orbán esetében mondhatjuk, hogy ilyen tiszta forrás, vagy nem tudom, és hogy itt a jókormányzásra való törekvés szerintem nem lehet elvitatni. Tehát egy ilyen technokrata dologról van szó, de ez a korszak, a Kádár korszak nagy részében egyértelműen ez volt a törekvés.
Hát a jókormányzás?
Szakember, szerintem még ezt lehet mondani.
A Kádár korszak, tehát ezért van...
Nem szokták ezt így mondani, de szerintem lehet.
Tehát ezért például az emlékezetünkben, emlékezetemben, tehát 85-ben születtem a magam részéről. Tehát a... Tehát mondjuk a
történet, de már figyeltél korán. Már óviba úgy indultál, hogy előbb a Népszabadság.
A kollégát. Dózsa György óvodában megkaptam már rögtön az ideológiai indoktrinációt, meg Dorogi Bányász gyerekként. Tehát az, hogy a Kádár korszak itt nem volt átideologizált. Tehát nem volt egy mozgósító korszak, hanem ott tényleg azt lehet mondani, hogy egyébként ez a klasszikus, ahol egyébként kialakult a technokrata szakembernek a kultusza, amire később a Csurka a 90-es éveken azt írta, tehát ugye a
szakértelem
az bolsevista trükk, mert hogy mindig a szakértelemre hivatkoztak nyilván a baloldal képviselését, mondjuk tényleg az emettet, kinek lett volna másnak szakértelme.
A 94-es MSZP kampány direkt erre épült, ugye Horn Gyula soha nem használt szemüveggel.
Igen, neki volt idejük egyébként arra, hogy a szakértelmet magukra szedjék, és kitom ugye a kormányzás módját.
Milyen vicces lenne ez most MSZP szlogennek, nem?
De mondjuk kik voltak a miniszterelnökök, vagy az elnöki tanács elnökei? Tehát, hogy ilyen értelemben nem létezett, hogy hívják ezt politikai kormányzás.
Nyilván, de hát ugye Lázár György miniszterelnöknek olyan, mint Balogh Zoltán miniszternek. Tehát, hogy gyakorlatilag egy teljesen arctalan, súlytalan, teljesen...
Jó, hát a miniszterelnöknek, vagy ha jól tudom, az elnöki tanács elnöke.
Nem.
Az elnöki tanács elnöke.
Az elnöki tanács elnöke
volt. Igen, miniszter tanács
az államfő.
Nak hívták a kormányt, ugye?
Így van. Ugye, így van, időben. Miniszter tanács. Igen.
A jó Isten tudja már. Szóval ugye azért nyilván abban a struktúrában a kvázi miniszterelnöknek is sokkal kisebb volt a szerepe, tehát a főtitkár volt a mindent, a Jani.
Mondhatjuk ezt.
Konkrétan.
Jó, jelen volt az ideológia, mindig ilyen nyelvi léjjelbe is, meg tartalmilag is elő-elő jött, meg jelen volt egy csomó ellen.
Volt egy alapideológiai
minden politikai sztoriban vannak komolcsirok, meg van minden, csak azt mondom, hogy alapvetően a technokrata igény az nagyon markáns jelen volt, és minden vitában volt ilyen verzió, és nem volt eleve eltöntött, hogy nem ez történt.
Én most azért itt lehajtanék erről a pályára, vagy másik pályára, és azt állítom, hogy az, amit mondasz, meg még egy csomó minden, ami a Kádár korszakból pozitívunként hozható föl, az alapvetően egy ma is tovább vihető balos hagyomány. Tehát a technokrata kormányzás például ilyen. A akkori szocializmusnak is a viszonylagos egyenlősítése ilyen. És itt válik el nagyon azoktól a vádaktól, amit Orbánnak szoktak a fejéhez vágni, meg fölhozni a Tanú című filmet, meg hasonlókat, hogy itt újra épül a kádárizmus. Nem, itt nem az épül újra. Rohadtul nem.
Ez egy nagyon markáns különbség. Tehát ma nincsenek szakemberek minisztériumokban, aki van, annak egy tartalmi érve az gyakorlatilag, mint a meg se halaná. A döntések ugyanúgy nem ott
születnek. Hát ha szakember egyáltalán bármilyen döntés közelébe kerül, akkor nagyon hamar megbízhatatlannak és osztályárulónak
minősül. Tehát, hogy ez erősíti azt a dolgot, amit mondtál.
Hát de a másik meg az tényleg az úri világnak az újraépítése. A szocializmus idején azért nyilván, mert hogy ez volt a rendszer lényege.
Voltak vadászatok, voltak a pár széthányása a különböző vadászházaknak.
Igen, de volt egy viszonylag széles körnek megadatott esély. Talán van egy pontosabb mobilizációs esély.
Társadalmi mobilitás.
És ezt a Rákosi korszaktól se lehet. Tehát a Rákosi korszak valósította meg legnagyobb mobilizációt a magyar társadalom történetében.
Az mondjuk azt, hogy ez egy
részben más részegek kizárásával. Hát
az már szinte mozgósítás volt.
Igen, tehát hogy ott azért a technokratákat nem feltétlenül hoznám ide.
Jó, az egyetértek, hogy az igen.
Annak egyetlen ága sincs, amit igazán, tehát hogy nem nagyon van, kevés talán a pozitív történet van, de nagyon kevés.
A munkásparaszt értelmiségiek, ha erőszakos is, de kitermelését én annak tartom. De mindegy,
erről beszélünk igazából, igen. És most is egyébként valószínűleg ez a legnagyobb kártétele ennek a kormánynak, hogy egy ilyen országnak, mint a miénk, gyakorlatilag azzal kell gazdálkodnia, hogy vannak tehetséges gyerekek. És azok a tehetséges gyerekek adott esetben Szabolcs megyében vannak, ahol nem jutnak angol tanárhoz. Na akkor ezzel mit kezdünk? Ugye nyilván akkor nem volt angol tanítás egyáltalán. De orosz tanítás, igen. És hogy viszonylag széles körben hozzáférhető volt egyfajta oktatás, és volt is egyébként ennek eredménye, hát még most is az én generációm is.
A légművelés, tehát az olcsó könyvek, a baloldali emancipatók.
A kultúra túltámogatása, stb. Tényleg az a fajta... Egyébként ez nem tudom honnan fakadhatott, valószínű egy ilyen,
hát ez egy ideológiai dolog.
Ez a Szabó Ervin hagyja, tehát Szabó Ervin is azért lett a magyar könyvtárügynek az atya, mert a szociáldemokrata, vagy anarchoszindikalista politikusként, tehát hogy ő mondta azt, hogy a könyvtár az nem az arisztokrata könyvtár, ahol egy üveg vitrin mögött van a francia enciklopédia, hanem a könyv akkor teljesíti be a küldetését, hogy használat közben tönkre megy, és hogy tessék kölcsönözni, meg hogy lehessen kölcsönözni Magyarországon. Tehát ez egy régi baloldali hagyománya van ennek a műveltség szétosztásának és emancipációs eszközként használható.
Igen, de ez a régi baloldali hagyomány egyébként, hát ugye most kezd megszűnni, vagy most kezd kihalni lassan ugye az a generáció, aminek még ez a rendszer adott esélyt, vagy nyugdíjba menni. De ezért azt hiszem, hogy hálásak. Persze megint a mikrotörténelemnél vagyunk, nyilván vannak, akiket ugyanez a rendszer megnyomorított, ez egyáltalán nem... Kezdjük azért nagyon kibontani azt az ászlát, amit nem akartunk.
Valaki az elmúlt 10 percet hallgatja, esetleg...
Direkt a műsor miatt meghallgattam egy Moldova György mondott beszédet Kádár János sírjánál, és ezt idézni szeretném. Isten megalkotott egy öntőformát, kiöntötte Kádár Jánost, és miután megszületett, összetörte ezt a formát.
És a végén visszalopta a koponyát.
És ugye, se előtte, se utána nincs hozzáfogható.
Jó van, Péter, idáig nem szabad tehát eljutni. Disztinváljunk, árnyaljunk, de azért továbbra is állítom, hogy a mostani lehetőségekhez képest akkor igaz, hogy szerintem ideológiai és nem taktikus alapon, de mégiscsak sokkal több esélye volt eljutni egy akárhova született gyereknek az egyetemig.
Igen, igen, ez biztos.
Ez nem kérdés, hiszen a dél-amerikai modellben, amelyet itt építgetünk, abban ez nem így, nem így szabad, hogy mi van.
Fel sem merül az igény.
Sőt.
Tehát a Ceausescu az jeges medvéket
az egy instabil társadalom.
A barna medvékre lövöldözést.
Egyébként, ha már Ceausescu-t hozott föl, igazából amiről itt most beszélünk, meg ami, mert nyilván itt a maligánfokkal egyenes arányban egyre jobban bele fogunk csúszni, hogy milyen jó is volt a Kádár rendszer, az azért szintén ugyanúgy nem egy unikális magyar dolog, mint
az
a...
Az elfogyatos sör mennyiségével
arányosan. De mégsem piros-fekete cseresznye van itt az asztalon.
Most nem, megy a katonában egy darab, egy román színdarab, az a címe, hogy egy komcsi nyanya vagyok. És egész pontosan erről szól, meg persze arról, amit a történész már nehezebben fog meg, hogy azért volt egy generáció, amelyik egyszerűen akkor volt fiatal, és amelyik fölteszi azt a kérdést, hogy akkor ennek, tehát akkor igazából arról volna szó, hogy az én életemnek nem volt semmi értelme, és egy történelmi vakfoltban éltem, akkor erre azért nehéz rábólintani, hogy igen, mama, arról.
Igen, de hogy ezt nem... Ezt nem lehet
megemészteni.
Ezért a
felmerült a kérdés, hogy Moldovánnál van-e Kádár koponyája, vagy Pataki Attilánál? Nem tudom.
Vagy Orbán Viktornál.
Igen, bővíthetjük a kört meg azért jelentősen.
Hát szerintem, ugye várjál, 2006-ban lebukták a választ. 2006-ban Orbán Viktor megjelent ugye egy ilyen szabadnapos proletárnak maszkírozva, az volt az első habonyi dolog, amikor ugye még 2002-ben...
Az a Fidelitas kockásing.
Ez a szőrös zakó volt, igen, agyonmosott zakó.
Agyonmosott zakó, és a foltos könyökkel.
Igen,
és
igen,
rosszabbul élünk, mint 4 éve kampány, és kudarcot vallott, és akkor 2007-ben meg eltűnt Kádár koponyája, úgyhogy okkal lehet rá gyanakodni, hogy a vudu varázslatként, tehát valaki varázsol azzal a koponyával.
És működik.
Működik. Tehát lehet, hogy Moldovának volt igaza, csak ennyit erről.
Hát a, figyelj, tehát hogy a mai
Magyarországon nézünk... Az endőformát összetörték, de az eredeti még megvan.
Hát ha van, tehát ha van a kádárizmusnak káros öröksége, akkor is megint ez a Stockholm szindrómára lehet utalni, akkor tényleg egy az államra hagyatkozás, és hogy a saját autonómiák feladása egyfajta biztonságért cserébe, és egy jólétért cserébe, és Balázs Isti, aki hát nem lehet itt, mert egy gyomorrontás miatt most egy ilyen úgy kell saját házán bujkálni, saját lakásában bujkálni, mint egy ilyen ávóstak a köztársaság téren. Tehát ő mondta, hogy Magyarországon szerinte senki sem akart igazából rendszerváltást. Bár hozzá kell tenni, hogy ezért neki elég milyen beakadt az, hogy nem tudom, a 80-as években a saját tanítónője állította fel, amikor édesapja vállalkozásba kezdett, amint erre lehetősége volt, hogy ilyen gyakorlatilag osztályidegenként állította pellengére az iskola tanára.
Hát ez nálunk menő ez volt.
Igen, tehát és valójában tehát elképzelhető, hogy a 56 és a 89 között van egy ilyen párhuzam, hogy tulajdonképpen senki nem akarta egyiket se, de valahogy így alakult külső-belső körülmények.
Tehát, hogy valameddig akartad, hogy ideig ne menjen el, az biztos.
Igen, igen, tehát, hogy mondjuk erre gondoltam, hát erre már nem gondoltam.
De 89-ben azért ennek igazából nem volt alternatívája, tehát ez végigment az egész keleti blokkon, sehol nem maradt meg ez a rendszer.
Minden folyamat elér a saját végpontjáig.
Talán tehát, Transznisztriát kivéve.
Jó, hát igen. Az már bezzeg.
Mint a állam.
Az már bezzeg, mint a állam.
Vagy lesz. Kubát, de hát ahhoz szigetnek kell lenni.
Persze. Illetve, tehát én még akár azzal is kiegyezni, de legalább legyen tenger meg napsütés. Tehát ne kelljen fűteni.
Szerintem megunnád néhány hét után ezt önmagában programként.
Itt a felmelegedés, tehát szépen lassan. Csak
mert hogy kilós rádió viszont nincs.
Viszont ez mennyire igaz.
Na, de még most tehát, hogy 56-nak köszönhetjük Kádár Jánost. Egy viszonylag jobb létet. Viszont
hát ez tiszta szerintem. Tehát akkor ünnepeljük együtt. Én nekem ez a javaslatom.
Igen, igen.
Én 23-án erre készülök. Legyen meglepetés. Igen, egy ilyen középen lyukas Kádár arcképpel szeretnék fölvonulni.
Oh. És egy ilyen Moldova könyvvel a honod alatt.
Two in one.
De viszont az, hogy a rendszerváltás utáni Magyarország történet az annyira olyan lett, amilyen, hogy a végére is csökkentés lett, és ez egy elég erős.
Ja, akkor van egy alternatív javaslatom, ne ünnepeljük egyiket se. Mert egyébként tényleg Ceausescu után azért könnyebb azt mondani, hogy oké, okay, jöjjön egy másik rendszer, azt meg úgy hívják, hogy kapitalizmus, és ott nem az állam fogja fenntartani a kórházakat.
És az hozzá, tehát hogy mondjuk azért a románok, tehát már a filmet tekintve, mennyivel erősebben szembenéztek a saját múltjukkal, tehát a román film mennyivel erősebb alkotásokat termelt ki, mint a magyar szembenézés gyakorlatilag nem létezik egyébként.
Hú, ez azért messzire visz szerintem, vagy ezt nem fognám erre, Románia egy teljesen másik hely, hogy más nem mondjak. Nekem végig az a tapasztalatom, hogy sokkal egészségesebbek azok az országok, amelyikekben nem egyetlen város van. És Romániában ugye több város is van, Magyarországon meg hát most nem akarom megsérteni a miskolciakat és a szegedieket, de igazából itt egy város van.
Ja, most a debreceneket sértetted meg igazán?
Romániában ez hozzátart, tehát hogy két országban
a vételt körzeten kívül esik.
Lényeg az egyébként, hogy a román kulturális reneszánsznak van egy csomó faktora, az, amit előbb mondtam, meg például a jelentős magyar kisebbség, jó, és az, hogy ez egy több nemzetiségű ország.
De tegyük hozzá, hogy például a román filmnek ez a 2005 óta tartó nemzetközi hírneve, ez gyakorlatilag ez ilyen 20-30 embert jelent, akik folyamatosan írják, rendezik, operatőrként közreműködnek egymás filmjeiben. Tehát, hogy ez nem egy olyan akkora népmozgalom.
De azért nem csak erről van szó, Románia színházi nagyhatalom is,
ez így
Románia
van,
irodalomban is jól teljesít.
Van ez az informatika dolog.
Igen, hát meg most ez a korrupció ellenes ügyészség, szóval nagyon sok mindenben előttünk járnak, például internetpenetrációban, meg ilyesmi. És
vajon vannak már olyan magyar vicceik, mint nekünk voltak román vicceink 90-ben?
Az is szerintem nincsenek. Én is bízom benne.
Hát majd jövőre.
Írjunk nekik.
és szerintem tehát például ez a nemzetközi filmes európai életben a román film az egyenlő a kelet-európai film. Innentől kezdve kialakul az a dolog, hogy mindenhol valahol létrejön egyfajta ilyen szembenézés. Mint ahogy korlátozottabb mértékben a lengyeleknél, komolyabban, a cseheknél kicsit kedélyesebben, a románoknál nagyon ilyen realista módon történik. Nálunk viszont ez a szembenézés egy nagyon, hát mint annyi minden, egy ilyen romantikus pátosszal van leöntve, mint a...
Hogy ne legyen szembenézés?
Például igen. Ezért.
Már közben elkezdődött, már a 70-es évek végétől.
De nem, de ez a Molnár Gál Péternek, meg a Lukács Györgynek is a monomániája volt, hogy, tehát, hogy nincs is egy magyar dráma. Tehát, hogy minden egy ilyen elfolytásba merül vissza, sose történik kilobbanás.
Hiszen... illetve, tehát ami van, az meg olyan típusú dráma, amit meg rossz nézni. Tehát egy ilyen Mórici a megoldás az, hogy az ember rádob egy gyufát, és felgyullad az egész.
Tehát, mármint most magyar termésről beszélsz?
Általában. Tehát, hogy
A dráma egy önfelszámolással végződik.
Ugye hát már Katona is megírja... Hogy miért nem létezik magyar dráma?
Nem lennék ilyen igazságtalan, igazából nem is biztos, hogy úgynevezett magyar drámának léteznie kell. Rengeteg klasszikus darabot visznek a magyar színpadokra, Shakespeare-től Csehovon keresztül, aminek van, vagy Gogolig, aminek van nagyon komoly és erősen aláhúzott aktuál politikai jelentése, hát amit ez, a közönség vesz, és szívesen vesz.
Így van, ez már Katona Józsefnek is problémát jelent.
Ki, vége van a műsorban.
Igen,
azt, hogy nem tesz jót egy diktatúra utáni felépülésnek, a Cuki volt a diktátor, vagy próbált az lenni, és szerethető a diktatúra.
Igen, ha nem lehet radikális a szakadás.
Annyira Cuki, hogy belehalok.
Na, ez. Balázs István szavaival. Ha annyira puha volt a diktatúra, hogy nem lehet